Jézus Krisztus mondta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, nem hal meg soha. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ünnepi istentiszteletünket a 187. dicséretünk éneklésével kezdjük el. 187. énekünk így kezdődik. E húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk énekléssel Isten tiszteletünket. A 348. dicséretünket keressük meg, és ennek az első három verszakát énekeljük. Örvendezzetek egek, ti is földi seregek, mindnyájan örüljetek, vígan énekeljetek. a mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett ünneplő gyülekezet, figyeljünk együtt a feltámadás evangéliumára. János evangéliumából, a 20. fejezetből hangzik hozzánk most, az első 10 versből a következőképpen. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is. Bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek élt a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, hogy a szívünkbe tudjuk azt igazán fogadni, és legyünk annak valóban cselekvői is, boldog továbbadói. Most a helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Áldjuk is magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy mi emberek megismerhetünk téged, a mindenható Urat. Áldunk és magasztalunk azért, hogy ajándékozó Istennek ismerhetünk meg. Köszönjük neked a te legnagyobb ajándékodat, egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy benne eljöttél ide a földre. Köszönjük, hogy olyan Urunk van nekünk így, aki nagyon jól tudja, hogy mit jelent embernek lenni. És köszönjük neked, hogy ugyanakkor olyan Úrunk is van, aki megszánt minket, és az a szeretet arra vitte, hogy megoldást adjon életünk legnagyobb kérdéseire, problémáira. Megoldást adjon a halál kérdésére. Köszönjük neked, hogy benned mi olyan Úrra találhatunk, aki mindenek fölött állsz, aki legyőzted a gonoszt is, és köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk, hogy hívsz is bennünket magadhoz. Így áldunk és magasztalunk ezért a mai ünnepi Isten tiszteletért is. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk a házadban. Köszönjük neked, hogy most is meg akarsz ajándékozni bennünket, és azért imádkozunk, hogy szent lelked által légy segítségül nekünk abban, hogy a szívünk megnyílhasson, hogy a hitünk kezével tudjunk nyúlni a te csodálatos ajándékaid után, és hogy igazán meggazdagodva mehessünk majd el innen, ez ünnepi alkalom után. Kérünk téged, hogy szent lelked által légy közöttünk kegyelmesen. Ámen. A 185. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el készülve Isten beszédének meghallgatására. 185. dicséretünk így kezdődik. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lesz a vígaszunk. Hadd mondjam azt azoknak a testvéreknek, akiknek nem jutott hely, hogy itt elől még van egy néhány szabad szék. Tessenek előre jönni és helyet foglalni. Hallgassuk meg fennállva Isten igéjét, amely János evangéliumából hangzik hozzánk. János evangélium a 20. fejezetéből, a már megkezdett igeszakasz folytatásából, a 11. verstől a 18. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Mária pedig a sírbolton kívül állt, és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ülött fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt. Az egyik fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte nekik. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus áll ott, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus nevén szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül. Rabbuni, ami azt jelenti, mester. Jézus ezt mondta neki. Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik. Felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment tehát a magdalai Mária, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Néhány héttel ezelőtt a budapesti farkasréti temetőben kellett temetési szolgálatot végeznem, és a végén a sírtól visszafelé ballagva, egészen közel a ravatalozóhoz, megszólított egy idős hölgy. Az út mentén ült egy padon, és amint kiderült később, a férje sírja mellett. Ugye a tiszteletes asszony kérdezte. És aztán elmondta azt is, hogy figyelemmel kísérte a ravatalozóban végbement szertartást, és a hangosítás segítségével eljutottak hozzá a szavak. S nagyon örül annak, folytatta, hogy evangélium hangzott. Mert, és így mondta, az evangéliumra nagy-nagy szüksége van az embereknek. És mondhatjuk-e azt, hogy nincs igaza ennek az asszonynak, hogy nem áhítozunk, nem vágyunk jó hírre, vigasztaló, reménytadó üzenetre, örömhírre. Hogy nem lenne jó, ha ilyen mondani valóval fordulhatnánk egymáshoz. Hiszen talán már mindegyikünk élt át olyan helyzetet, amikor a beszélgető társunk elmondta a baját, panaszát, és mi azt éreztük, hogy olyan tehetetlenek vagyunk. Nem is tudom igazából, hogy mit mondjak. Hogyan lehetne rajta segíteni, milyen szavakkal. Ebben a lelki állapotunkban ér el most minket a húsvéti örömhír, hogy Jézus Krisztus meghalt ott a kereszten, meghalt érettünk, helyettünk, miattunk, de harmadnapra feltámadt. Ráhangolódhatunk erre a jó hírre, és magunk is örömhír mondókká válhatunk. Hogyan? A felolvasott igeszakasz segít ebben nekünk, és engedjük, hogy Isten szent lelke által elvégezhesse ezt bennünk. Azt olvastuk, hogy a hét első napján, korán reggel Magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. És aztán elfutott Jézus két tanítványához, és ezt mondta nekik, elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Gondoljuk csak végig, mit látott Mária, és mit közölt a tanítványokkal. Vajon ugyanaz-e a kettő? Azt látta, hogy a kő nincs ott a sírbolt bejárata előtt. És a tanítványoknak már ezt jelenti, elvitték az Urat. Magdalai Máriáról azt tudjuk a Szentírás más helyeiből, hogy Jézus Krisztus nagyon súlyos nyomorúságtól szabadította meg őt, és Mária nyilván hálás volt ezért neki. Nagyon szerette őt. És nagypénteken végig kellett néznie a keresztet feszítését, a halálát. Bizonyára mély szomorúság telepedett a szívére. Űr támad benne. És a páskabárány ünneplése után, amint az előírt istentiszteleti rend megengedte, már hajnalban elmegy, hogy elvégezze a halott körüli teendőket. Nem akarja elengedni az orvosát, a gyógyítóját, vagy ha már mindenképpen el kell engednie, akkor szépen akarja ezt megtenni. Mária halottat keres. És ebből kiderül az, hogy ő megfeledkezett Jézus szavairól. Miszerint Jézus elmondta, hogy neki szenvednie kell, meg kell halnia, leteszi az életét, de harmadnapra feltámad, és nem a halálé az utolsó szó, hanem az életé és a feltámadásé. Elfelejtette Mária azt, ami Krisztus vigasztalása volt az ő életére nézve is. S lelepleződik a feltámadás reggelén az, hogy miként őrizzük az Úr szavát. Meddig jutott el a lelkünkben az ő szava? Egyszer-egyszer megkarcolta a lelkünk felszínét? Egyszer-egyszer rácsodálkoztunk? Örömet okozott? Vagy éppen megszomorított? Vagy pedig a szívünkbe rejtve az életünk mozgató rugója lett annak vigasztalása, fénye, reménysége. Máriát elérte ugyan Jézus szava, de úgy tűnik nem hatolt a lelke mélyére. És ez a húsvét délelőtt most szembesítésre hív bennünket is. Meddig jutott el Jézus Krisztusnak a szava? Mit érhetett el az ő igéjével az életünkben? Hogyan van közünk ahhoz a Krisztushoz, akihez imádkozunk, akiről énekeltünk? Kit keresünk? Mit keresünk itt ma az Úr házában? Mária keresi a halott Jézust a sírnál, és azt látja, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. És ez újabb félelmeket és gyötrelmeket és feszítő kérdéseket vált ki a lelkéből. Végtisztességet akar adni, s még ez sem lehetséges. Elvitték az Urat. Jézus szavait elfelejtve, bánatában erre a következtetésre jut. A meggyötrött, megsebzett ember egyébként is hajlamos arra, hogy mindenben a rosszat lássa. Negatív szűrővel él, és úgy tűnik, hogy ebből nem is tud kitörni. És milyen sokan hordozunk talán ma is sebeket. Lehet, hogy éppen szerettünk halálát nem tudjuk feldolgozni. Mások pedig pontosan azoktól kaptak sebeket, akiktől leginkább igényelték volna a szeretetet. Szülőktől, akik nem értették meg őket, nem törődtek velük igazán, vagy mindig többet akartak, mindig magasabb elvárásokkal voltak, és az életük valahol abban a gyötrelemben telik, hogy én sohasem vagyok elég jó. Vagy házastárstól, aki megcsalt, becsapott, válás lett a vége, amellyel álmaink hullottak szét. Sebek a múltunkban, az emlékeinkben, az érzelmeinkben. Sötét szemüvegen átlátjuk a világot. Mária, látva azt, hogy nincs ott a kő a sírbolt előtt, a lehető legjobb utat választotta. Elszaladta bánatával, a gyászával, a tanítványokhoz, abba a testvéri közösségbe, amelybe tartozott. Azokhoz az emberekhez, akik hozzá hasonlóan éreztek és gondolkoztak. Azonos erkölcsi elvek és szokások szerint éltek. Vajon mi hova visszük a keserűségünket, a csalódásainkat? Mit kezdünk? Hova fordulunk életünk mélypontjaival? Elvitték az Urat, adja hírül a tanítványoknak. Fájdalmában nem képes másra Mária, csak arra, hogy átragassza a nyomorúságát a körülötte lévőkre. Nem azt mondja, amit lát, hanem amit vél, amit gondol. Elvitték az Urat. És Mária majd akkor le vigaszt, támogatást, akkor nyer bizonyosságot, amikor az élő Jézus Krisztus rátalál. Olyan elgondolkoztató az is, amit olvastunk, hogy angyalok is szólnak hozzá. De még akkor is csak ugyanazt tudja mondani Mária. Még mindig csak a keservét, a bánatát. De jön Jézus Krisztus. És igazán ekkor lel vígaszra, amikor Jézus szava újra eléri őt, amikor az Úr üzenete tölti be újra a szívét. És ez az út a miénk is, nem csak Máriáé. Jön Jézus Krisztus, keres bennünket Szent Lelke által, ma is, ezen az ünnepen is, hogy megerősítsen bennünket. Milyen gyöngét szeretettel mondja Jézus Máriának: asszony, miért sírsz? Minden kapcsolat megszólítással kezdődik, amely során a másik emberhez szavam van. Számomra ő nem közömbös. És valóban, miért is sír ez az asszony? Semmi oka rá, hiszen ott áll mögötte Jézus. Csak el kell fordulni a sírtól, és rá kell néznie. Nekünk is feléje kell fordulnunk lelkünkben, hiszen előttünk áll. Hiszen itt van, a problémáinkból, a bizonytalanságból, a félelemből, életünk mély pontjain föl kell tekinteni rá. Jézus néven szólítja Máriát. Helyreállítja a kapcsolatot Mária és közötte. És Mária ekkor mondja ki azt, hogy Mester. Micsoda találkozás ez a feltámadott Jézus és Mária között. Azok között, akik elveszítették átmenetileg egymást. És kiderül, hogy ez az új találkozás mindent felettet a múltból, mert ebben ott van a beteljesedés. A Jelenések könyvében olvashatunk arról a találkozásról, amikor Isten majd együtt lesz az övéivel, úgy, hogy akkor már ennek a világnak semmilyen fájdalma, bánata, se bűn, semmi nem zavarja meg ezt a kapcsolatot. Mert Isten szeretetében legyőzetett a halál, az elmúlás, a hervadás, a szenvedés. És ebben a találkozásban Mária már ebből kaphat valamit. Jézusban megtalálja Mária, akit keresett, de megtalálja saját magát is, mert ő nem csak Jézust, hanem magát is kereste. És kiderül, hogy az az élet, amit Jézustól kap, az elpusztíthatatlan. Nem kell Máriának sírnia, mintha Jézus eltűnt volna, és vele együtt az az isteni ajándék is, amit tőle kapott és kaphat. Mert amit Isten ad ebben a világban az embernek, az elpusztíthatatlan. Az isteni szeretet ajándékai feltámadást hirdetnek, és kiteljesedést ígérnek. Egy német grafikus készített egy képet, amelynek a címe ez, hogy feltámadás. És ezen a képen legalul töredezett apró vonalak vannak, majd fölfelé egyre teljesebbek és egyenesebbek. A grafikus így ragadta meg a feltámadás titkát, és azt gondolom, nem sokat tévedett. A teljességben felfelé tör, ami töredezett. Pál apostol azt mondja, amíg ezen a földön vagyunk, minden töredezett. Szeretetünk is, ismeretünk is, reménységünk is. De egyszer eljön az, ami nem töredezett, hanem tökéletes. Az is kitűnik az igéből, hogy még Mária sem tudja ezt egészen megérteni. Mert szeretné Jézust úgy megragadni, mint ahogy eddig tette azt. És Jézus azt mondja, hogy nem. Ne érints. Ne tartóztass engem vissza. Ne akarj megragadni, és itt tartani engem a földön. Mert az a kapcsolat, amit én szereztem a feltámadásommal, már mennyei kapcsolat. Mert én elmegyek oda, vissza az Atyához, ahol minden tökéletes. és oda viszlek téged is, mondja, és viszlek titeket is. Megyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz. Figyeljük meg Jézus fogalmazását, az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. És ebben benne van az is, hogy mi most már testvérek vagyunk. Jézus azt mondja Máriának, ezzel vigasztalja, mi testvérek vagyunk. És így is mondja aztán, mondd meg az én testvéreimnek. Testvérek lettünk, és én felmegyek oda a mennybe, hogy ezt a kapcsolatot az atyánál teljessé tegyem. Ez az a tökéletes közösség, amit Jézus Krisztus a feltámadásával megnyit az ember előtt. És ebben a mozdulatában, amikor azt mondja, hogy ne érints, benne van ez, hogy engedd, Mária, hogy ezt a teljes közösséget nyújtsam neked, mert ez a feltámadás ajándéka. A kereszt titka, hogy Isten leszállt a mi mélységünkbe, és a feltámadás titka, hogy Isten felemel az ő magasságába. Ezért mehet aztán el Mária ezzel a jó hírrel, hogy láttam az Urat. Figyeljük csak meg! Az elején is vitt hírt, elvitték az én Uramat, keserűen, szomorúan. Most pedig már ezzel az örömhírrel szalad, hogy láttam az Urat, és ezt mondta nekem, és továbbadja, elmondja a tanítványoknak azt, amit Jézus Krisztustól hallott. Így válhatunk mi is, valahogy így, örömhírmondókká. És így lehetünk olyan emberek, akik az eseményeket nem passzív belenyugvással és lemondó megalkuvással vesszük tudomásul. Mert csak a hitetlen ember vigasztal így, hogy nyugodjál meg benne. Vegyük észre, hogy Isten nem nyugodott bele Jézus halálába, ezért lett, ezért lehetett húsvét. És milyen jó, hogy Isten nem nyugodott bele abba, ami nagypénteken történt. Hiszen akkor ott nem elvégeztetett volna valami, ahogyan maga Jézus Krisztus kijelentette ott a kereszten, hanem tönkrement volna minden. De mivel Jézus föltámadt, ezért tudjuk, hogy a kereszt az nem a minden belenyugvásnak a jele, hanem a legnagyobb győzelem jele. És a hívő ember ezért lehet, jó értelemben véve, szent, lázadó ember. Persze sohasem Isten ellen lázad, hanem a bűn ellen, a sátán ellen, a halál, a pusztulás ellen. Nem nyugszik bele például abba, hogyha látja maga körül, hogy szétesik egy házasság vagy családi élet, azzal, hogy hát ezen úgysem lehet változtatni. Nem nyugszik bele abba, hogy diadalmaskodhat valahol a gonoszság. Nem nyugszik bele abba, hogy hitetlen a világ, hogy körülötte sokan élnek Jézus Krisztus nélkül. Hogy nem sikerül egy jó ügy, hanem újra kezd, remél, küzd, hisz mindennek ellenére. Sőt, még amikor a nyitott sírba eresztenek le egy koporsót, a keresztjén akkor sem úgy állott, hogy hát igen, bele kell nyugodni a változhatatlanba, hanem akkor is úgy, hogy hisz a feltámadásban, ezzel a bizonyossággal, ezzel a reménységgel. Pál apostol ezért írta a korintusi levélben, annak a szakasznak a végén, amelyben a feltámadásról vallott a következőket, és vigyük ezt most így magunkat, és legyünk így örömhírmondók. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek. Buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Ámen. Imádságként is, és készülve a megterített asztalhoz, énekeljük a 459. dicséretünk első két verszakát. 459. énekünk így kezdődik: az Isten bárányára letészem bűnömén, és lelkem béke várja ott a keresztövén.
Amint előtte hirdettük és látjátok is, megterítettük az Úr szent asztalát. Akik részeltettetek a hirdetett ige áldásában, jöjjetek és vegyetek a látható ige áldásából is. Az örökkévaló hív benneteket, gyertek el, mert immár minden kész. Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát, amint azt legbővebben elénkbe adja Pál apostol a korintusbeliekhez írott első levele 11. fejezet 23. versétől kezdődően. Mert azon az éjszakán, amelyen Jézus elárultatott, vette a kenyeret, hálát adta, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a paharat is, miután vacsorálta, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol azért még néhány gondolatot hozzáfűz a következőképpen: azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki anélkül eszik és iszik, hogy megkülönböztetné az Úr testét más eledeltől, ítéletet eszik és iszik önmagának. Hallottuk az apostol szavait, látjuk magunk előtt Krisztus megtöretett testét és kiontatott vérét. Hajtsuk meg fejünket, és imádságban forduljunk hozzá. Mennyei Urunk, hozzád emeljük a lelkünket, és az első szó a háláé, azért a háláért, hogy tart a kegyelem. Köszönjük, hogy adod a te áldásodat a mi mindennapjainkba. Köszönjük, hogy adod az életet, adod a megújulás lehetőségét. Köszönjük azt, hogy újra rügyezhetnek a fák, és köszönjük, hogy ez azzal a bizalommal tölthet el bennünket, hogy mi is újra így módon megújulhatunk. Kérünk, és te látod, hogy a mi hitünk is sokszor olyan fákhoz hasonló, amely lehullasztotta a lombját, és ott vannak rajtunk a rügyek. Kérünk, hogy most táplálj bennünket. Kérünk, hogy legyen rügyfakadás a mi lelkünkben. És kérünk, hogy azokat a bűnöket, amelyek megterhelik a mi életünket, megterhelik a mi munkánkat, megterhelik a mi emberi kapcsolatainkat, azokat most tudjuk itt letenni az Úr asztalánál. Kérünk, hogy ezeket vedd el. Kérünk, hogy amennyiben jónak látod, akkor add számunkra azt a fehér ruhát, amelyet megígértél, azt a fehér ruhát, amely bizonyossága annak, hogy hozzád tartozunk, hogy veled egy közösségben élünk. Kérünk téged, hogy hallgasd meg a mi közösségi bűnbánatunkat, azt, hogy mi közösségként sem tudjuk sokszor betölteni azt, amit ránk bízol. Te látod, és mi érezzük a magunk tapasztalatán, a beszélgetéseinkbe, a cselekedeteinkbe, hogy milyen távol vagyunk sokszor tőled, még gyülekezetben is. Kérünk, hogy tisztogasd meg így a gyülekezetet, és kérünk, hogy hallgasd meg a mi személyes bűnvallásainkat. Köszönjük, hogy így hozhattuk eléd a mi bűneinket. Kérünk, a te lelked által teremts tiszta szíved bennünk, és kérünk, hogy az erős lelket újítsd meg. Ámen. Most pedig bűneink megvallása után valljuk meg a mi hitünket is közösen. Mondjuk el hangosan az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ő a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jössz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, én a ti bűnbánatotokban nem kételkedem. Most mégis Anya Szent Egyházunk gyakorlata szerint 4 kérdést intézek hozzátok, amelyre kérlek benneteket, hogy feleljetek hangos szóval. Először is kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést és kárhozatot érdemeltek. Hogyha ezt a gyülekezet tagjai hiszik, válaszolják, én ezt hiszem és vallom. Másodszor kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek, testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hit által megigazít. Kérdezem a gyülekezet tagjait, hogyha hiszitek, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Harmadszor kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus, általa minket is feltámaszta a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, átvisz az ő örök dicsőségébe. Hogyha ezt hiszitek, válaszoljátok, én ezt hiszem és vallom. Végezetül negyedszer, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti-e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Hogyha ezt ígéritek, válaszoljátok, én ezt ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgájaként hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk és Istenünk az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban való hit által. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét, és akik magukat méltóképpen elkészítették, azok járuljanak az Úr asztalához, a gyülekezetben megszokott szép rendben. Először az ablak mellett ülők, majd a fal mellett ülők, végezetül pedig a Mózes széktől jobbra ülő kedves testvérek. Így szerette mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek azzal tanítványai, az első gyülekezetek, reformátor atyáink és Isten kegyelméből, így éltünk vele ez alkalommal mi magunk is. Krisztus irgalmas cselekedetét hírül véve, Isten szent lelke végezze el bennetek az ő vigasztaló munkáját, hogy magatok életére és az egész emberi világ életére úgy tudjatok tekinteni, mint akikért Krisztus meghalt és feltámadt. az Úr irgalmas szeretetére emlékeztetve kérünk titeket, szánjátok oda testeteket élő áldozatul Krisztus megváltó munkájának szolgálatára, a gyülekezet és egyházunk közösségében. Hálából a megváltó kegyelemért töltsétek be a szeretet nagy parancsolatát, a gyülekezet Isten tisztelete és az ember szeretet gyakorlása és Krisztus Urunk követése által népünk és a népek életében. Helyünkön maradva, ezért fejünket meghajtva, szívünket az Úrhoz emelve, imádkozzunk közösen. Áldunk, Urunk, a csodáért, és áld a mi lelkünk és egész valónk téged, azért, hogy részesedhettünk most az Úri Szent Vacsora sákramentumában. Köszönjük, hogy közösséget teremtettél egymással és veled is. Úgy teremtettél közösséget most velünk, mint ahogyan megjelentetted magad a feltámadás után, ahogyan megjelentél a tanítványoknak, ahogy megmutattad, hogy te élő valóság vagy. Kérünk téged, hogy ezt az élő valóságot, amellyel most találkoztunk, őrizd meg a szívünkben, hiszen a mi gondolataink sokszor olyan kuszák, olyan feledékenyek vagyunk. Megfeledkezünk mindarról a jóról, amit tettél velünk. Kérünk, hogy jöjj most így a mi életünkbe. Kérünk, hogy maradj velünk. Kérünk, hogy formálj át bennünket. Hogy valóban azt tudjuk visszatükrözni, amit mondott a fiad még itt életében, hogy onnan fogják megismerni, hogy hozzád tartozunk, hogy egymást szeretni fogjuk. Tudjuk és érezzük, hogy ez még a hozzánk közel állókkal szemben is mennyire nehéz. Mennyire nehéz minden nap újra és újra szeretettel fordulni a másik emberhez. Még azokhoz is, akikből lettünk, még azokhoz is, akikhez házastársi eskünk kötelez. És most mégis kérünk, hogy add meg számunkra ezt a csodát, hogy így tudjunk hazamenni, így tudjuk átformálni az életünket, hogy valóban te jössz be az életünkbe, hogy valóban életünk bizonyítja mindazt, hogy hozzád tartozunk. Köszönjük néked, hogy ennek a gyülekezetnek a tagjai vagyunk, és hogy így szolgálhatunk téged. Mutathatjuk fel a te evangéliumodat itt Budaörsön is. Kérünk téged, hogy amennyiben jónak látod, akkor őrizd meg a gyülekezetet, és ezt is tedd a szeretet közösségévé. Így kérünk, hogy légy velünk. Így kérünk, maradj velünk. Ámen. Most pedig mondjuk el közösen a Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Most pedig, hogy tudjunk közös dolgainkról, a gyülekezet hallgassa meg a hirdetéseket.
Mindenek előtt sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket ünnep második napjára is ide az Isten házába. Holnap délelőtt 10 órakor tartunk istentiszteletet, és akkor is megterítjük az Úrnak szent asztalát. Hirdetem azt is, hogy idős, beteg testvérekhez szívesen elviszük az úrvacsorát házhoz. Ehhez kérjük a testvérek segítségét, hogyha tudunk ilyen idősről vagy betegről, akkor kérjük, hogy jelezzék azt nekünk. Köszönjük szépen az ehhez nyújtott segítséget is. Húsvét ünnepére legátus is érkezett a gyülekezetünkbe, ezt többen tudják már a testvérek közül, hiszen a hétfői és a péntek esti istentiszteleteinken már szolgált itt közöttünk. Holnap délelőtt is ő hirdeti Isten igéjét, gondoljunk imádságainkban az ő szolgálatára, életére, és egyáltalán a holnapi ünnepi istentiszteletünkre is. Szombaton, azaz 14-én este 6 órától itt a templomunkban ária est lesz, erre is sok szeretettel hívunk mindenkit. Másnap, tehát vasárnap délután pedig 5 órai kezdettel a konfirmandusok számára, illetve az ő családtagjaik számára tartunk szeretett vendégséget. Viszont süteményt elfogadunk a testvérektől, tehát hogyha az asszony testvérek közül valaki úgy gondolja, hogy szívesen szolgál, így azt örömmel vennénk, és arra kérjük akkor ezeket a testvéreket, hogy vasárnap délelőtt, az istentisztelet előtt adják ide az elkészített süteményt, hogy azt akkor majd délután a szeretett vendégségen felszolgálhassuk. A gyermekek konfirmációja április utolsó hétvégén lesz, tehát 28-án és 29-én. 28-án délután 4 órától kerül sor a vizsgára, másnap délelőtt pedig 10 órától az ünnepi istentisztelet lesz. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a testvéreknek, akik itt az elmúlt napokban különböző munkákat elvégeztek az épületben, takarításért, szerelési munkákért is. Kérjük azt, hogy a mi Urunk Istenünk áldja meg gazdagon ezeket a testvéreket. Valamint szeretnék annak a családnak is köszönetet mondani, akik az úrvacsorai kelyheink közül kettőt, most láthatjuk itt, aranyoztattak, szebb lett, méltóbb az alkalomhoz. Nagyon szépen köszönjük ezt az adományt is. És gondoljunk arra, amivel befejeződött az ige hirdetés, és kívánom, hogy Istennek ez az ígérete melengesse át a szívüket, hogy akik az Úrban fáradoznak, puszkolkodnak, azoknak nem hiába való a munkájuk, a fáradozásuk. Isten áldja meg őket is gazdagon. Végül pedig kívánok minden kedves testvéremnek további áldott és békességes húsvéti ünnepeket.
Isten tiszteletünk zárásaképpen a 357. dicséret 6. és 7. versét énekeljük. A 6. vers így kezdődik: bátorságban légyetek, Jézus hordoz mint ővéi. A 7. verset fennállva énekeljük, majd kérjük az áldást, és áldás után pedig közösen énekeljük el a himnuszt. azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ámen. Isten velünk, viszontlátásra.